Én is üdvözlök mindenkit a 12. születésnapunkon, és azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkinek, aki akár egy napja van itt, akár 12 éve van itt, vagy egy kicsit tovább is, mert hiszen volt egy előkészítő időszak is a gyülekezet születése előtt. Szóval én szeretném kifejezni egyrészt Istennek is, meg nektek is, hogy köszönet mindenkinek, hiszen az Isten országa, az Isten munkája itt a Földön alapvetően úgy működik, Isten ezt így találta ki, hogy amit Isten meg akar tenni, az rajta meg rajtad keresztül fogja megtenni. Szóval nem így szuverén módon megjelenik, és akkor mindenkitől függetlenül tesz valamit, hanem a leggyakrabban Isten úgy működik, hogy embereken keresztül. És ez a gyülekezet, a Kőszikla gyülekezet azért létezik, mert voltak olyan emberek, és vannak olyan emberek, és remélem lesznek ilyen emberek, akik érzékelik ezt, megértik ezt, hogy Isten rajtam keresztül akar adni, mondani, tenni valamit, és hogyha ezt megengedem Istennek, hogy megtegye, és engedelmes vagyok ebben, és elkezd Isten vezetni ebben, akkor nagyszerű dolgok történnek, és én úgy gondolom, hogy az a Kőszikla gyülekezet is egy nagyszerű munkája Istennek. Úgyhogy köszönet mindenkinek, Istennek is, nektek is, és jó itt megállni a 12. születésnapon. Ha a Bibliát kinyitjuk, és elkezdjük olvasgatni, és mondjuk egy 12-es szám alapján elkezdjük tanulmányozni a Bibliát, akkor nagyon-nagyon sok mindent lehet találni a Bibliában a 12-essel kapcsolatban. Egészen a Biblia elejére ha lapozunk, és elkezdjük olvasni, akkor arról olvasunk, hogy Jákobnak hány fia volt? Volt 12 fia. Ebből következik, hogy utána Izraelnek volt néhány törzse. Emlékeztek, hogy hány törzse van Izraelnek? Van 12 törzse, Jákob 12 fia alapján. Aztán azt is tudjuk, hogy az Isten választott népében, utána a hagyományban kialakult az, hogy aki felnőtté vált, azt tudjátok, hány éves korban vált felnőtté? 12 éves korban. Dani, gyere ide, léci. Szóval az előbb már megünnepeltünk téged is, hogy 12 éves vagy. De képzeljétek el, csak egy ilyen kis demonstrációt akarok, hogy itt van egy 12 éves srác. A zsidó kultúrában ilyenkor volt egyfajta ilyen szertartás, amivel kifejezték azt, hogy a 12 éves az felnőtt, és nagyon sokszor 13 évesen már házasságot is kötöttek. Nem akarlak ijeszgetni, nem tudom, de mit szeretnél. Szóval köszönöm szépen. De a 12-es szám ilyen módon is megjelent, hogy 12 éves valaki az már nem gyerek, hanem felnőtt. Aztán olvasunk arról a Bibliában, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy egyszer elmegy a templomba a szüleivel, és ott elkezdi tanítani az akkori bölcs írástudókat, papokat, komoly embereket. És tudjátok, hány éves volt Jézus akkor? 12. Megjegyzi a Biblia, hogy 12 évesen Jézus, mint egy felnőttként már ott van, és nagyon komoly dolgokat képvisel és mond, amire a nagyon bölcs írástudók azt mondják, hogy hát ez nem akármi. Aztán olvasunk a Bibliában később arról, hogy Jézus, amikor elkezdi a szolgálatát, akkor keres munkatársakat, tanítványokat. Hány tanítványt keres magának? 12 tanítványt keres magának, és az a 12 tanítványjal indul el tulajdonképpen a keresztény szolgálat, a keresztény misszió, ami utána fölforgatja az egész világot, és ma is dinamikusan működik, és mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön, ez így fog lenni, és így fog történni. Aztán olvasunk egy olyan történetet a Bibliában, hogy volt egy beteg nő, aki, emlékeztek, hány éve beteg? Nehéz kitalálni. 12 éve beteg, és oda megy Jézushoz, és Jézus meggyógyítja. A 12 éves szenvedés után megváltozik az élete, és történik valami nagyon jó vele. Aztán olvasunk olyat is a Bibliában, hogy egyszer Jézus egy csodatétel után, amikor az emberek éhesek voltak, és nem volt mit tenni, a keveset megáldotta, és olyan sok lett, hogy amikor mindenki elfogyasztotta az ebédjét, vagy a vacsoráját, nem tudom pontosan minek nevezték, akkor utána még maradt egy kis maradék. Amikor összeszedték az emberek, akkor 12 telekosár volt. Van még több ilyen 12-es szám a Bibliában? Tessé? Van még olyan is, hogy amikor Jézus ott van a kereszthalál előtt, és a Jeruzsálembe, ott a Gecsemáné kertben imádkozik, akkor fölmerül benne az, hogy ő 12 sereg angyalt is kérhetne, hogy megszabadítsák onnan, de nem kéri, ő vállalja a kereszthalált azért, hogy nekünk életünk legyen. És még egy dolgot szeretnék említeni, ami már nem annyira így a visszafele az evangéliumokban elő a jövőre mutat. Ha a jelenések könyvét valaki tanulmányozza, és készül a jövőre, olyan értelemben az üdvösségére, akkor azt olvasok a Bibliában, hogy a mennyei dicsőségben, a mennyei Jeruzsálembe 12 kapu lesz. És ha valakit még érdekel a 12-es szám, akkor tanulmányozzátok tovább a Bibliát, és mondjátok el jövő héten, hogy hány 12-es találtatok még a Bibliába. És csak azért soroltam föl, mert nagyon érdekes, hogy a 12-es szám ez ilyen nagyon különlegesen gyakori módon megjelenik a Bibliába. Jövőre ezt nem fogom elmondani, mert 13-assal kevésbé van, meg a 14-essel sem, de a 12-es ilyen nagyon-nagyon gyakori szám. És hát ezek közül, a 12-es történetek közül, vagy a 12-es témájú igék, vagy történetek közül egyet most én kiválasztottam, és egyről fogok prédikálni, a többit nem mondom most el, jó, hogy ebédetek is legyen, vagy haza tudjatok menni. Szóval csak egy történet a 12-esek közül, de mielőtt elkezdeném ezt az egy történetet, azzal szeretném bevezetni ezt a történetet, hogy... Ugye amikor gondolkodunk arról, hogy milyen is az életünk, vagy hogyan éljük az életünket, akkor azt kell látnunk, hogy az életünk az különböző korszakokból áll. És ezek a korszakok egymást követik. Gyerekkor, tinédzserkor, felnőttkor, nem tudom, iskoláskor, vagy munkavállalói kor, vagy egyedül létkora, vagy a házasságkora, vagy a nyugdíjaskor. Ezerféle módon lehet korszakokat meghatározni, hogy az ember milyen módon éli az életét, és milyen kor, milyen kort követ. És egyrészt ezek természetesen követik egymást, hiszen ha a gyerek nő, akkor már egy idő után nem gyerek, hanem tinédzser, utána már nem tinédzser, hanem felnőtt. Szóval nagyon-nagyon sokféle módon tulajdonképpen természetesen működik ez. De van egy másik oldala is, hogy nem csak ezek a természetes dolgok történnek velünk, hogy eltelik egy év, meg öt év, és akkor gyerekből felnőttek leszünk, vagy az óvodásból iskolások leszünk, vagy az aktív életkorból nyugdíjasok leszünk, hanem ennek van egy szellemi oldala is, egy szellemi vonulata, amihez én azt látom, hogy szükséges az, hogy minden egyes ilyen korszakváltás, hogy túl tudjunk lépni, vagy tovább tudjunk lépni, ehhez kell egyfajta ilyen hitlépést, vagy döntést hozni, elhinni valamit, amit az Isten mond nekem, és úgy tudok tovább menni. Amikor ez nem történik meg, ez a hitlépés valakinek az életében, akkor lehet, hogy 12 évesről 13 éves lesz, vagy 14-ről 15, tehát a naptár az megy, az idő az telik, de ő ott marad. Én láttam már 50 éves tinédzsert is. Tehát 50 éves a kora, és úgy gondolkodik, mint egy 12 éves. Nincs most jelentetnek, ne féljetek, tehát nem rólatok beszélek, csak hogy ilyen is előfordul. Amikor nem követik a hitlépések azokat a folyamatokat, ami egyébként természetesen működik az embernek az életében. Szóval az első ilyen dolog, amit szeretnék így megfogalmazni, és majd visszatérek erre, hogy a korszakváltozások az életünkben, ezek mindig egyfajta ilyen hitlépésekkel párosulnak, és hogyha ezek nincsenek, akkor az ember leragad a múltba. Az idő telik, de te ott maradsz. És az igaz a gyülekezetünkre is, hogy most 12 évesek vagyunk, jövőre 13 évesek leszünk, utána 14 évesek leszünk, és ez így menni fog tovább. De ha nem lesznek meg azok a hitlépések a gyülekezet életében, akkor megállunk. Az idő telik, a gyülekezet megáll, és ezt nem szeretnénk. Sem az egyén életünkben, sem pedig a közösség életünkben. Nos, hát következzen akkor egy 12-es számmal kapcsolatos történet. Melyik legyen a sok közül? Mit gondoltok, melyik lesz? Van javaslat? Vagy 6-ot vagy 8-ot felsoroltam, ami 12-essel kapcsolatos. Ez is nagyon szép, de most nem erről akarok. Jákob 12 fia, az is nagyon jó. Jézus. 12 éves Jézus tanít a templomba. Ezt majd... Jó, akkor én választok, oké? Azt mondja a Biblia Márk evangéliumának az 5. részében, a 25. és a 34. versek között, hogy itt történik egy ilyen 12-es számmal kapcsolatos fontos-fontos esemény. Így hangzik ez. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit jól Jézusról beszéltek, eljött a sokaságba, hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, akkor meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte a testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? A tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolong körületed a sokaság, és azt kérdezed, hogy ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és ezt mondta, elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: lányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és a bajodból megszabadulva legyél egészséges. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, itt állunk előtted 12 évesen egy gyülekezet, itt állunk előtted, akik vágyunk arra, hogy ugyanúgy áldást nyerjünk tőled, mint ahogy ez az asszony jött hozzád, elhitte azt, hogy nálad van az életnek a forrása, te vagy a gyógyító, te vagy a mindenható, hogy nálad minden lehetséges. Urunk, azért imádkozunk, hogy úgy ugyanezt a hitet add a szívünkbe, hogy teljes szívünkből higgyünk benned. Hogy mindig, amikor hozzád jövünk, amikor te teszel valamit, ha megérintünk téged, ha megszólítasz bennünket, akkor mindig történik valami különleges dolog, ami soha semmivel nem lehet összehasonlítani, ami teljesen más, ami az Istennek a csodája. És kérjük, Urunk, hogy ezt a csodát add nekünk ma. Áld meg ezt az istentiszteletet, ezt a születésnapi istentiszteletet, a gyülekezetünket, a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is. Kérjük az Úr Jézus nevében. Amen. Szóval itt van egy asszony, aki 12 éve beteg. 12 éve vérfolyásos. Nem a betegséget akarom részletezni, hanem inkább arról szeretnék beszélni, hogy egy probléma az, hogyha valaki beteg, főleg abban a kultúrában, amiben ez az asszony élt. Egy másik probléma az, hogy ez a betegsége, ez rengeteg nehézséget okozott neki, ugyanis az ószövetségi törvényekben voltak olyan dolgok is megfogalmazva sok minden más mellett, hogy ez a vérfolyás, vérzéssel kapcsolatos téma, ez tisztátalanná teszi az embert. És nem csak azt az embert, aki ezzel a problémával küzd, ha valaki találkozik egy ilyennel és megérinti, még az is tisztátalan lesz. És ha valakinek ez a problémája megvan, és miután elmúlik a betegsége, és néhány napon keresztül már ezek tünetmentes jelet mutatnak, akkor el kellett menni, és egy áldozatot kellett bemutatni, és miután bemutatta az áldozatot, utána következett az, hogy már ő nem volt tisztátalan, és ha valaki hozzáért, vagy valakivel találkozott, tehát ez nem tett másokat is tisztátalanná. Szóval egy egész hosszú folyamat, és képzeljétek el, hogy van egy olyan ember, van egy olyan nő, aki úgy éli az életét, hogy van egy betegségem, és a betegség eleve kellemetlen, a betegség eleve leterheli az embert, de ez nem csak egy betegség, hanem ez a betegség engem teljesen elszaparál más emberektől, nem csak zavar engem, hogy én tisztátalan vagyok, beteg vagyok, szerencsétlen vagyok, bajom van, nem tudok előre haladni, ráadásul mások is tisztátalannak tartanak engem. Igényelném a közösséget, igényelném más embereknek a társaságát. Olyan jó lenne, ha valaki megérintene, valaki megsimogatna, de ez nem teszik meg, mert akkor azok is tisztátalanok lesznek, és akkor is voltak bőven vallásos emberek, és az ilyen embereket inkább elkerülték. Tehát nem a szeretetet gyakorolták inkább az emberek sokszor, hanem hát kerüljük el a problémát. Akkor ha neki problémája van, és közel megyek egy problémás ember, ez akkor nekem is problémám lesz, jobb, ha nem találkozunk. És ezért ez az asszony tulajdonképpen ki lett bizonyos értelemben rekesztve a társadalomból. Képzeljétek el, kicsit olyan volt, mint a leprások, akik egy fertőző betegséget hordoztak, és hát úgy a társadalomnak a perifériáján éltek. Ez a nő, ez nem leprás volt, de mégis a társadalomnak a perifériájára szorult, emiatt a betegség miatt, hogy nem találkozhatott igazán olyan emberekkel, akikkel szeretett volna, nem gyakorolhatta a közösséget. És azt mondja a Biblia, hogy 12 éven keresztül ez a bezártság, ez a magány, ez a reménytelenség, ez ott volt az ennek a nőnek az életében. Ki szeretne cserélni vele? Egyedül vagy, beteg vagy, nem foglalkozik veled senki. Tisztátalannak tartod te is magad, mások se foglalkoznak veled. Ez a teljes magány, teljes egyedüllét, teljes kiszolgáltatottság. Ez nem egy ilyen kellemes helyzet. És ez elég hosszú időn keresztül tartott, 12 éven keresztül. A társadalom is kiutasította, kicsit ilyen vallási elszigeteltségben is élt, tök egyedül. Ez nem egy szimpatikus időszak. És tudjátok, amikor ott van az embernek az életében a betegség, akkor ennek vannak folyamatai. Én nagyon sok lelkipásztorként, nagyon sok emberrel találkozok, beszélgetek, sokszor betegekkel is kell találkozni. Ebben a gyülekezetben kevésbé, de korábban sokkal több idős emberrel volt kapcsolatom. És amikor emberek mondjuk komolyabb betegséggel találkoznak, és közlik velük a betegséget, akkor általában el szokott ez a folyamat indulni az embereknek az életébe, hogy először azt mondja az ember, hogy hát ez biztos nem annyira komoly. Az orvos azt mondja, hogy ez a bajod, és akkor jó, de biztos nem annyira komoly. Tehát először nem vesszük annyira komolyan, nem vesszük a lelkünkre. Biztos van valami megoldás. És aztán telik múlik az idő, és elkezdünk gondolkodni, jó, de mi lesz, ha tényleg komoly. És elkezd tovább menni ez a folyamat, és úgy húzza lefele az embert. Először az ember szeretne kiszaladni ebből, tovább lépni, de nem tud tovább lépni, és mi lesz, ha tényleg komoly ez a betegségem? Tényleg mi lesz akkor, ha nincs is gyógymód rá? Mi van akkor, ha az orvosok nem tudnak rajtam segíteni? Mi lesz velem akkor, ha? És rengeteg ilyen kérdés jön. Elkezd gondolkodni az ember. És ezután következik az, hogy szembesül az ember a valósággal, hogy ja, hogy én gyógyíthatatlan beteg vagyok. Ja, hogy ezzel nem fog segíteni senki. És aztán ez még nem a vég, utána következik az, hogy elkezd az ember dühös lenni magára, néha az Istenre, néha a környezetre, a társadalomra és mindenkire, hogy miért pont velem történik. Ugye ismered ezt? Ha valami komoly problémád van, akkor néha előjön az, hogy miért pont velem. Hát én mennyi jót teszek, én jó ember vagyok, segítek másoknak, mennyi csavargó van ezen a világon, ők jól élik az életüket, ők egészségesek, én meg beteg vagyok. És ez úgy húzza lefele az embert, és folyamatosan egyre rosszabb lelki állapotba kerül. És ezután következik a kétségbeesés, hogy akkor én most már nem fogok meggyógyulni, nekem annyi, nekem vége. Nekem egy csomó dologról le kell mondanom, én már azt nem tehetem, amit korábban megtehettem, vagy amit mások megtesznek. És ez egy ilyen örvényként húzza lefelé az embert. És ezután jön a beletörődés, amikor már az ember nem foglalkozik se Istennel, se emberrel, senkivel, se magával. Ez van. Vegetálunk. Ez a spirál, ez a lefelé menő spirál nagyon sok embernek az életében megjelenik, és valameddig tart. És ennek az asszonynak az életében biztos, hogy megvolt ez a lefelé tartó spirál. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy ezt a folyamatot erősítette, hogy sok orvostól sokat szenvedett. Tehát nem csak a betegségétől, hanem az orvosoktól is sokat szenvedett. Tehát kipróbáltak rajta valószínű mindent, és semmi nem jött be. Szóval ráköltötte minden vagyonát, és semmi hasznát nem látta, mindig csak egyre rosszabbul lett. Na most képzeljétek el ezt a helyzetet. Elmegyek az orvoshoz, mond valamit, és az orvosban megbízok, és amit mond, az nem jön be, és még rosszabbul leszek. És aztán mégis orvos, még egy kezelés, még egy próbálkozás, ilyen és olyan dolgok, és ez 12 éven keresztül tart. És ahogy haladok előre, az állapotom mindig csak rosszabb, és minden nap egy rosszabb tapasztalat. Mindig kiderül, hogy nem előre haladok, hanem hátra. Hát ez nem egy reményteljes dolog, amit ez az asszony átélt. Biztos vagyok benne, hogy az asszonynál is lezajlott ez a bizonyos értelme, ez a negatív spirál. Ugyanakkor van egy olyan közmondás, ami azt mondja, hogy alapvetően nem az határozza meg az életedet, hogy mi történik veled, hanem az, hogy hogyan reagálsz rá. Ebben sok igazság van, ez nem a Biblia, úgyhogy nem kell 100%-ig komolyan venni, de nagyon nagy igazság van benne. És ennél az asszonynál is azt látom, hogy igazán őt teljesen beszűkít és lehúzza ez a betegség, ez a társadalmi és vallási elszigeteltség, de mégis ott van benne az a hit, hogy mégis tovább akarok menni. Ez a végső teljes közömbösség, hogy nekem már annyi, nekem vége, rajtam senki nem fog segíteni, valahogy idáig nem jut el, vagy ha el is jut, nem ragad ebbe a helyzetbe bele. És azt olvassuk a Bibliába, hogy hallott Jézusról, hogy Jézus gyógyít. Hát ilyet sokat hallott már biztos. Ez az orvos biztos meggyógyít, elment, csomó pénzt odaadott neki, és nem gyógyította meg. Hát ez nem baj, akkor próbált ki ezt. Másik szomszéd lehet, hogy ezt mondta neki. Elment, kipróbálta, megint egy csomó pénz, megint nem sikerült. És akkor ez ment 12 éven keresztül, lehet, hogy nem 12-szer, hanem 100-szor 12-szer, ki tudja hány próbálkozást megélt az asszony. És valaki azt mondja neki, hogy figyelj, csak jött valaki, akit úgy hívnak, hogy Jézus, aki tud rajtad segíteni. És az asszony azt mondja, oké, akkor próbáljuk meg. Ebben az asszonyban van hit. Nem fárad vele teljesen ebbe a 12 éve tartó lefelé örvénylő spirálba, és nem ragad bele a reménytelenségbe, nem ragad bele a kilátástalanságba. Azt mondja, hogy elmegyek és megpróbálom. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert ez az a hit, amiről azt mondtam, hogy ha a hit lépések nem követik az embernek az életét, akkor egyszerűen nem fog tovább menni, hanem beleragad a múltba. És ennek az asszonynak minden irányból minden azt mutatta, hogy ragadj bele a múltba, úgyse történik veled már semmi jó, ebből már nem lehet kijönni. És mégis, amikor hall egy új hírt, azt mondja, hogy oda megyek és kipróbálom. Hát hallott Jézusról. Olyanokat olvasunk a Bibliában, Márk 3:10-ben, hogy sok embert meggyógyított Jézus úgy, hogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérintse. És képzeljétek el, ott van Jézus, és a tömeg rohan, és mindenki csak hozzá akar érni Jézushoz, mert azt mondták, hogy azt tapasztalták, hogy aki megérinti Jézust, az meggyógyul. Aztán Márk 6:56-ban ezt olvassuk, ahol csak bement falvakba és városokba, vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék, és aki csak megérintette, az meg is gyógyult. Kirakták a betegeket az utcára, nyomorult beteg, kilátástalan, nehéz helyzetben lévő embereket, és legalább, ha Jézusnak a ruhája szegélye megérintette, akkor legalább volt remény arra, hogy meggyógyuljon. És ilyen történeteket hall ez az asszony, hogy jön Jézus, és elég, hogyha én ott vagyok a közelébe, és csak éppen, hogy csak megérintem, az működni fog. Lehet, hogy ez nagyobb hit kell, mint az, hogy van még egy orvos, aki egy újabb valamilyen terápiát tud neked adni, vagy valami új gyógyszert tud fölkínálni, és akkor meg fogsz gyógyulni. Kicsit olyan meseszerű, nem, hogy jön valaki, és a ruhája szegélyét megérinted, vagy éppen csak hozzáérsz, és akkor meggyógyulsz. És azt mondja az asszony, én ezt ki fogom próbálni. Mert van benne hit, mert hall Jézusról. És ez a hit, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen az életünkben, nem csak ennek az asszonynak, hanem más embereknek is, neked is, nekem is az életünkben, hogy amikor hallunk valamit azzal kapcsolatban, hogy Isten mit tesz, hogy Jézus mit mond, és hit ébred benne, hogy meg kellene próbálni, akkor ez soha ne nyomd el. Mert akkor elkezd működni valami. Ismeritek a bolhák idomításának a módszerét? Én még nem próbáltam ki, de elárulom nektek, próbáljátok ki, és hogyha működik, akkor visszajelzitek majd. Állítólag úgy idomítják a bolhákat, hogy a bolha az alapvetően úgy közlekedik, hogy ugrál. Ugye ez így szokott lenni. Tehát Isten így teremtette meg, hogy ő nem szépen lépeget, és lépésről lépésre halad előre, hanem ugrál. Ugrálnak a bolhák. És a bolhákat meg lehet tanítani arra, hogy ne ugráljanak többé. És erre egy olyan eszköz próbáltak ki, hogy egy üveglapra rátettek egy csomó bolhát, és az bolhákot pattogtak az üveglapon. És erre az üveglap tetejére rátettek egy másik üveglapot úgy, hogy 3-4 mm volt csak a két üveglap között a különbség, és elkezdtek a bolhák továbbra is hát közlekedni, és szerettek volna tovább haladni, és ugráltak volna a bolhák. De mit csinál a bolha, amikor ugrik? Beleütközik a 2-3 mm-rel följebb lévő üveglapba, és az neki kellemetlen. És egy darabig minden bolha ugrál, és mindenki beleütközik az üveglapba, pedig hát úgy látják, hogy szabad a pálya, szabad a tér, tehát működhetne a dolog. De mégsem működik, mert állandóan ütköznek, és az nekik kellemetlen, az nekik fáj. És azt figyelték meg a kísérletnek a végzői, hogy egy idő után a bolhák nem ugrálnak. Úgy vonszolják magukat, és alig mozognak jobbra-balra. Tehát ez a dinamikus élet, ami bennük van, hogy ugrálunk és megyünk, ez úgy megszűnt. És amikor sokáig már azt látták, hogy nagyon passzívak a bolhák, egy idő után elvették a felső üveglapot, és megnézték, hogy most mi történik. És tudjátok, mi történt? Hogy a bolhák továbbra sem ugráltak. Mert megtanulták, hogy ha ugrálok, akkor az nekem rossz. Ha ugrálok, akkor beleverem a kis fejemet, vagy nem tudom, a testemet a valamibe, és az nekem kellemetlen, és ezért, ha túl akarom élni a dolgaimat, túl akarom élni az életet, akkor nem kell ugrálni. És egy idő után már nem ugráltak. Hiába volt szabad a pálya, hiába lehetett tovább menni, hiába élhették volna boldogan ugrálva az életüket, nem ugrálnak. Hát a kísérlet erről szól, próbált ki és jelez vissza, hogy igazat mondtam, vagy nem. Várom a visszajelzéseiteket. De ez a kis történet azt bemutatja, hogy az ember is kicsit hasonlóan éli az életét, hogy amikor újra és újra akadályokba ütközöl, újra és újra szeretnél valamit tenni, és ez nem sikerül, beteg vagyok, szeretnék meggyógyulni, és nem sikerül, és ugrálok, és próbálok ide menni, oda menni, amoda menni, és semmi nem jön össze, egy idő után az ember megtanulja azt, hogy nincs értelme. Ezt nem kell tenni tovább. Ez csak probléma, ez csak fájdalom, ez csak újabb csalódás, és ezért inkább nem csinálom tovább. És ennek az asszonynak meg kellett küzdeni ezzel az érzéssel, hogy kell nekem még ugrálni tovább? Kell nekem még egyet kipróbálni? Még egy csalódást elkönyvelni magamnak? És ő azt mondja, hogy merek tovább ugrálni. hogy nem azt tanultam meg, hogy nincs értelme valaminek, hanem tovább megyek, és ez a hitlépés mindig. Mert amikor az emberi erő elfogy, amikor az emberi lelkesedés, vagy az emberi motiváció elfogy, akkor Isten nagyon sokszor azt mondja, hogy majd én segítek neked. És ha akkor csak emberileg gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy kipróbáltam én annyi mindent, megpróbáltam én ezt és azt is, és nem sikerült, és én nem vagyok hajlandó tovább menni, akkor szokott az ember beleragadni a múltba, és nem tud tovább menni. Szóval nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek a hitlépések jellemezzék az embernek az életét. Hogy amikor az üveglapot elveszik, akkor tud, hogy azonnal lehet ugrálni tovább. Hát néha vannak olyan élethelyzetek, amiben mi is azt éljük át, hogy ott van a fölöttünk egy üveglap, és nem tudunk kiteljesedni, nem tudunk tovább menni valami miatt. De egyszer elveszik ezt az üveglapot, és utána már lehetne tovább menni, de nagyon sok ember ott ragad. Tudjátok, a hit az úgy működik, hogy Isten ajándéka a hit, az nem belőlem fakad, ez nem az én produkcióm, hogy én nagyon erős vagyok, akkor nagyon-nagyon tudok hinni, ha gyenge vagyok, akkor nem nagyon tudok hinni. Az Isten ajándéka a hit, amit elhelyezett minden emberbe. És a hit az nem arról szól, hogy én elhiszem, hogy nem tudom, holnap egy piros Ferrari áll az utcán, és valaki behozza nekem a kulcsot, és mert ezt el tudom hinni, ez holnap meg fog történni. Nem így működik a dolog. Hanem úgy működik, hogyha Isten mond nekem valamit elhelyez, akár egy vágyat, egy elképzelést, akár egy konkrét dolgot, akár egy feladatot bennem, hogy ezt csináld meg, és azt mondom, hogy hát én ezt nem tudom, vagy kevés vagyok, vagy bizonytalan vagyok, vagy eddig már próbáltam sokszor, és soha nem sikerült, de ha Isten mondja, és elindulok, akkor működni fog. Mert lehet, hogy korábban mindig ott volt ez az üveglap, és mindig nekiugrottam, de Isten elvette, és azt mondja, most. És hogyha mész tovább, akkor elkezd működni. Lehet, hogy eddig 50 éven keresztül nem működött, vagy 10 éven keresztül nem működött, vagy sok csalódás, vagy sok próbálkozás, de ha Isten elhozza az idejét valaminek, akkor elkezd működni újra. És ilyenkor lehet tovább lépni. Ilyenkor van egy korszakváltás az embernek az életében. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy működjön a hitünk. Az elmúlt héten találkoztam valakivel, akivel beszélgettem egy kicsit. Elég felületes volt a beszélgetés, csak kiderült, hogy én lelkész vagyok, és azt mondja nekem, hogy hát ha én emberekkel foglalkozok, mivel én lelkész vagyok, biztos olyan a munkám, mint a pszichológusnak. És mondtam neki, hogy hasonló, de azért nem ugyanaz. És akkor azt mondja nekem, hogy akkor ön biztos azt csinálja, hogy ott ül bent abba a fülkébe, és oda mennek emberek, és akkor ilyen jó tanácsokat ad, meghallgatja az embereknek az életét. Mondtam, hogy ilyen fülkében még soha nem ültem bent, tehát hogy nem erről szól a dolog. Vannak olyan lelkészek, akik ezt csinálják, az teljesen rendben van, de én most teljesen más kategória vagyok. És akkor, hogy mit csinálok én pontosan? És mondtam neki, hogy két dolgot, Istennel foglalkozok, meg emberekkel foglalkozok. És akkor azt mondja nekem, hogy neki van egy problémája, küzd azzal, hogy ilyen pánikbetegségnek a tünetei megjelentek nála, és különböző erősséggel időnként ezek előjönnek, és hát akkor ilyenkor rosszul lét, meg nem tudom, elmondta tüneteket, és azt kérdezte, hogy mit tanácsolok neki, hogy meggyógyuljon. És mielőtt bármit is mondtam volna, azt mondtam neki, hogy mivel nem ismerjük egymást, hogy volt az életében az elmúlt időszakban sok olyan dolog, ami ilyen zűrzavaros, rendezetlen, és ilyen félelmetes dolog, vagy ilyen kudarcok, és frusztráció, és mindössze, hogy rengeteg ilyen volt, csak ilyenből áll az élete. Tehát, hogy rengeteg ilyen történetet el tudna mondani nekem, amit úgy nem tudott feldolgozni, tehát rengeteg kudarcot átélt. Nem tudom, mik ezek, mert nem volt időnk ennyit beszélgetni. És mondtam neki, hogy én nem orvos vagyok, és nem pszichológus vagyok, de egy dologban biztos vagyok, hogyha ez a sok mindent, amit ő átélt, hogyha ezt lehetne rendezni és tisztázni, hát vagy elmúlna a pánikbetegség, de lehet, hogy a tünetek csökkennének. És azt mondtam neki, hogy ehhez két dologra van szükség, menjen egy pszichológushoz, beszéljen vele. A másik oldalon meg szüksége lenne egy gyülekezetre. Mondom, én egy gyülekezetnek a pásztora vagyok, és én tudom, hogy mi működik egy gyülekezetben, és hogy Isten ott hogy működik, meg mit ad egy gyülekezet. És mondom, el kell járni egy gyülekezetbe, Istennel kapcsolatba kell kerülni, a másik oldalon meg egy szakember is beszéljen. Hadd menjen mind a két oldal. És erre azt mondja nekem, hogy hát ő úgy döntött, hogy inkább természetgyógyászhoz megy. Akkor nem értettem a két lehetőség közül, miért a harmadikat kell választani. És azt mondja nekem, hogy azért, mert hogy a pszichológusnál már volt, az nem segített, ebbe meg nem hisz. Hogy azért, hogy ő elmegy egy gyülekezetbe, és ott Istenről beszélnek, meg hát az nem fog működni. Idáig a történet, és nem tudok tovább menni. Hiába ajánlottam neki gyülekezetet, meg tovább szerettem volna segíteni, akkor ott nem sikerült, mert azt mondta, hogy ez ebben nem hisz, ez nem fog működni. És látjátok, hogy ez egy jó példa volt nekem, hogyha valakinek nincs hita, az beleragad a múltjába. Akkor nem tud tovább menni. Pedig lehet, hogy az üveglapot elvettük az élete fölül, és tovább lehetne menni, tovább lehetne őt segíteni. De azt mondja, hogy nekem nincs hitem, nem is érdekel az egész, én másképp akarom megoldani. És ezért nem tud tovább menni az a valaki. Szóval nagyon-nagyon szükséges az, hogy a hit lépések legyenek ott az életünkben, bármennyi is a kudarc, bármennyi is a frusztráció, bármennyiszer is megpróbáltál van valamit, ha Isten elhozza az idejét annak, hogy valami új kezdődjön nálad, akkor itt az ideje, hogy amit az Isten mond, az hiddel is elkezd működni. Lehet, hogy tegnap is kipróbáltad, és nem működött, de az nem azt jelenti, hogyha Isten ma mondja, hogy csináld meg, és megcsinálod, hogy nem fog működni. Sőt, működni fog. Ezt hidd el, hogy így van. Kedves Ica néni, hol vagy? Itt vagy, itt az előláttalak. Elmondhatok egy történetet veled kapcsolatban? Sok évvel ezelőtt, nem tudom, mondjuk 6-7 évvel ezelőtt, segíts majd, hogy mikor történt pontosan. Egy istentiszteletünk volt, elég kevesen jöttek akkor istentiszteletre, én is nagyon fáradt voltam. Szerintem az életem három legrosszabb prédikációja közül az egyik az volt, amit akkor ott elmondtam. Legalábbis én úgy éreztem, hogy valahogy úgy nem tudtam koncentrálni, és valahogy nagyon gyengének éreztem az egészet. És amikor úgy vége volt mindennek, és az emberek kezdtek elköszönni egymástól, hogy hazamennek, akkor azt mondtam, hogy hazamegyek, és pihenek egy nagyot, és elfelejtek mindent. Tudjátok, mi történt akkor? Amikor én úgy éreztem, hogy ennek az egésznek semmi értelme nem volt, legalábbis úgy éreztem, hogy nem ment át semmi, akkor beállt oda olyan hozzám, hogy Pisti, van még egy pici időd? Hát persze van, hogy anyukám szeretne veled beszélni. És emlékszel, Ica néni, leültünk ott, az is a CCC irodaházban volt egy székre, és azt mondja Ica néni, hogy ő benne van hit, és hogy Isten szól hozzá, és hogy ő szeretne megtérni, és hogy mit kell csinálni, segítsek neki. Én egy kicsit úgy éreztem magam, mint a bolha, amikor mindig pattog, és úgy elfárad, és nem sikerül a dolog. Mert a másik oldal meg ott van valaki, akinél Isten elveszi az üveglapot, és azt mondja neki, hogy indulj el. És azt mondja, hogy elhiszem, hogy el lehet indulni. És akkor ott Ica nénivel imádkoztunk, és hát azóta is Ica néni itt van. És dicsőség az Úrnak, és örülök neki, hogy itt vagy. És nagy változást hozott az életedbe. És mi múlott ez? Hogy volt hit benned, hogy az Isten meg tud engem változtatni. Hogy az Isten tudja rendezni az életemet és a problémámat. Ahogy ennek az asszonynak is az életében ott volt, hogy Jézussal találkozok, akkor tök mindegy, hogy eddig az orvosok mit mondtak, mit tanácsoltak, és mennyi kudarc, és mennyi csalódás volt, de most valami új korszak következik. Elhitte, és elkezdett működni. És tudjátok, lehet, hogy mikor körbenézünk, úgy hatással vannak ránk más emberek, meg sokszor azt mondjuk, hogy a társadalom is, a körülöttünk lévő emberek nagyon befolyásolnak bennünket, és ez bizonyos értelemben így van. De lehet, hogyha körbenézel, és azt látod, hogy mindenki éli az életét, mindenki tolongott Jézus körül, meg egyházak körül, meg nem tudom, minden körül, meg pártok körül, meg vállalkozások körül, meg pénz körül, meg én nem tudom, hatalom körül. Szóval mindenütt ott vannak az emberek, és talán úgy látod, hogy hát másnak sem megy, nekem sem megy, úgy nem jó időszakban élek, vagy tehát vannak ilyen rossz hangulatai az embernek, de előfordulhat az, hogy a sok tolongásban lehet, hogy senki nem nyer áldást, de ha benned van hit, te hittel megszólítod Istent, ahogy az asszony ott a nagy tolongásban odament és hittel megérintette Jézust, hogy senki nem nyert áldást a tömegben, pedig azt olvassuk a Bibliában, hogy nagyon sokan voltak. Ott lögdösték Jézust, és mindenki csak látni akarta, mindenki a szenzációt hajházta, és ott volt egy valaki a tömegbe, aki hittel megérinti Jézust, és azt mondja, Jézus, na most történik valami. Elhiszed azt, hogy a sok milliárd ember közül, akik körülötted vannak, akár közelebb vagy távolabb, teljesen mindegy, hogy mit csinálnak. De ha benned van hit, és te hittel imádkozol, neked Isten mond valamit, és hittel visszajelzel Istennek, hogy igen, kész vagyok elindulni, kész vagyok megtenni, kész vagyok más irányba menni, akkor lehet, hogy milliók nem értik ezt az egészet körülötted, de téged Isten meg fog áldani, és tovább tud segíteni. Ott a nagy tömegben egyetlen egy ember volt, aki hittel érintette meg Jézust, Jézus odafigyel rá, és azt mondja, hogy lányom, a hited megtartott téged. Jézus észre fog venni. Tehát nem fog összekeverni mással, nem tudsz beleolvadni a tömegbe, nem egy szürke kisegér vagy a sok milliárd ember között. Ha van hited, ha hit működik, és megérinted Jézus, megszólítod őt, akkor elkezd működni a dolog. Ez egy olyan bátorító dolog, hogy ez így működik újra és újra. És az történik itt a történetnek az utolsó szakaszában, megérinti Jézust, meggyógyul abban a pillanatban, érzi, hogy valami történik a testében, elmúlik ez a vérzés probléma, és Jézus azt mondja, hogy akkor álljunk meg egy kicsit. Ki volt az? És mit gondoltok az asszony, hogy érezte magát? Egy olyan valakiről van szó, aki 12 éve közösségbe sem nagyon mer menni, mert ha tudják róla, hogy őnek ilyen problémája van, akkor inkább elkerülik az emberek, nem köszönnek neki, nem ölelik át, nem fognak kelekezet, nem foglalkoznak vele, mert nehogy már tisztátalan legyek miatta. Tehát inkább úgy elkerülik az emberek. Társadalmi kapcsolata minimális. Lehet, hogy elszokott attól, hogy normálisan beszélgetni, attól meg biztos, hogy kiállok a tömeg elő, és akkor elmondom, hogy mi történt velem. Szóval ez valószínű, hogy nem volt jellemző rá. És mégis Jézus mit mond neki? Ki volt az? És óvatosan oda megy, hogy hát én vagyok az. És akkor na gyere ide! És akkor oda teszik középre Jézus, ott a hatalmas tömeg, és ennek az asszonynak az életében azonnal megváltozik minden. Míg korábban ő volt a sokadik senki, a társadalom periférián lévő valaki, aki tisztátalan volt, akivel nem foglalkozunk, akinek nem köszönünk, akivel nem beszélgetünk, akivel nem tartunk kapcsolatot. Most oda jön középre, Jézus odállítja, és azt mondja, ő a minta. Mondd el, hogy mi történt. És azt mondja, hogy tegyél bizonyságot arról, hogy mit tettem veled. Mondd meg az embereknek, hogy mi történt veled. És tudjátok, ez egy nagyon fontos folyamat, amit itt látunk ennek az asszonynak az életében. És ez így van nálad is, meg nálam is. Ha Jézus tesz veled valamit, megáld téged, megszabadít, meggyógyít, megtérésre vezet, teljesen mindegy, hogy mi történik, de Isten tesz veled valamit, a következő üzenetet tudod mi Istennek? Szentlélek arra bátorít, hogy mondd ezt el másoknak. Mert az Isten hit az nem magánügy. Én tudom, hogy minden társadalom szeretné ezt így ilyen magánkategóriába nyomni, és nem csak a szocialista, kommunista időszakban volt az, hogy hinni a templomba kell, meg az magánügy. Ma is vannak ilyen nyomások az embernek az életébe. Ja, hogy te keresztény vagy, jó, nem bántunk, nem foglalkozunk veled, de az legyen a magánügyed, és ne zavard másoknak a köreit. Ugye ez a liberális fölfogás. Mindenki azt csinál, amit akar, de ne zavarjuk egymás köreit. Jézus meg azt mondja, hogy ha én megszólítottalak téged, ha én megáldottalak téged, akkor gyere ide, és igenis mondd el a többieknek, hogy mit tettem veled. Mert ez a keresztény bizonyságtételnek a lényege. Hogy Isten adott nekem valamit, és én azt megosztom másokkal. És a kőszikla gyülekezetnek a jövőjét, ez nagyon-nagyon meg fogja határozni, ahogy a te személyes életednek a jövőjét is, hiszen a bátor bizonyságtétel, amikor meg tudom vallani, vagy képviselni tudom Jézust, az mindig erősíti a személyes hitedet is, Isten országát is előre viszi, és másoknak is áldást jelent. És ez így lesz a kőszikla gyülekezettel is. Mi nagyon sok áldást átélünk. Nagyon sokszor Isten mond nekünk valamit, áldásokat ad nekünk, megsegít a vizsgán, pedig lehet, hogy nem érdemeljük meg máskor, meg munkahelyünkön, vagy a kapcsolatainkban, vagy bármiben, az Isten kegyelme működik. És amikor az Isten kegyelmét átéljük, és merünk erről visszajelzést adni, vagy bizonyságot tenni, akkor mindig Isten munkája megy előre. És téged is megerősít, meg másokat is. Szeretsz így bizonyságot tenni Istenről? És van, aki azt mondja, igen, van, aki hát próbálkozok, van, aki nagyon fél ettől. Mindenféle kategóriában vannak emberek. De Isten arra bántorít bennünket, hogy lehet, hogy csak egy embernek, lehet, hogy egy tömegnek, teljesen mindegy, amit Isten tett veled, azt kezd el képviselni, mondd el másoknak. Jézus nem véletlenül hívta oda. Ő tudta, hogy mi történik, az asszony is tudta, hogy mi történik vele, de mégis nem arról szól a dolog, hogy oda megyek, megérintem Jézust, meggyógyulok, hazamegyek, és akkor minden rendben van, és majd ha megint bajom lesz, akkor megint megjelenek, megint egy érintés, megint hazamegyek, és akkor semmi. Jézus egy közösségre hív bennünket, hogyha itt vagy, és áldást nyertél, megtapasztaltál valamit, akkor azt mondd el másoknak, és legyél hatással másokra is, tehát, hogy rajtad keresztül Isten valami áldást ad másoknak, és azok is elmondják, így működik a keresztény gyülekezet. Ezért lehetséges az, hogy a 12 tanítványból, utána sok százezer, sok millió, és akárhány, tudom, egy milliárdos nagyságra, mert ki tudja, hány újjászületett ember élt már eddig a Földön, és mennyi fog még élni. Mert ez az alapelv működik, amit ott az asszonnyal demonstrált Jézus. Ha téged megáldott, akkor tegyél róla bizonyságot, mondd el másoknak is, és képviseld azt, hogy Isten jó, hogy Isten hűséges. És ez nekünk is azért fontos, mert keresztények vagyunk, és van a gyülekezetünknek egy küldetése, ami úgy hangzik, hogy Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Nagyon-nagyon fontos. Ha hitedben elfáradtál, az egyik lehetőség, hogy megújuljál, tegyél bizonyságot. Nem ez az egy faktor van, ami segít ebben, de ez is segít. Ha meg tele vagy Szentlélekkel, meg erővel, akkor meg azért. De ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugyanazt, amit az asszony képviselt, ugyanazt megtegyük. Szóval az Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Múlt vasárnap egy másik gyülekezetben voltam, és az ottani pásztor azt kérdezte a gyülekezettől az Isten tisztelet egy szakaszán, hogy van-e valakinek valami megtapasztalása. És az egyik hölgy kijött, egy lány, és azt mondja, hogy nagyon szeret fényképezni. Évek óta nagyon nagy hobbija ez a fényképezés, de nincs pénze normális fényképezőgépre, úgyhogy egy jobb mobiltelefonnal szokott fényképeket készíteni, és akkor mindenféle ilyen közösségi oldalakon megosztja ezeket, és rengeteg pozitív visszajelzést kap, hogy nagyon szépek a képei. És mondja, elkezdett imádkozni azért, hogy milyen jó lenne, hogyha komolyabban tudna fényképezni. És akkor valakitől kapott ajándékba pénzt fényképezőgépre. És kiállt a gyülekezetbe, és azon elmondta, hogy képzeljétek, Isten adott nekem pénzt fényképezőgépre. Ez csak egy teljesen egyszerű dolog. Ezt úgy is lehetne, hogy van pénzem, veszek egy fényképezőgépet, és fényképezek. Eddig nem volt, most van. De hogy ezt Isten teszi. És ha téged fölvesznek az egyetemre, akkor Isten teszi. Ha van egy jó munkád, akkor Isten adta. Ha van jó férjed vagy feleséged, az Isten ajándéka. Ha van pénz a számládon, az Isten ajándéka. Ha van egészséged, az Isten ajándéka. Ha van gyereked, az Isten ajándéka. Ha van problémád, sokszor az is az Isten ajándéka, mert meg fog áldani benne, és azon is keresztül fog segíteni. És tudja ő, hogy mire vagy képes, és tovább tud téged segíteni, mert a hit lépésre szükség van. Szóval arra bátorítalak benneteket, meg Isten igéje is ezt mondja, tegyünk bizonyságot. Képviseljük azt, amit Isten nekünk adott, azt mondjuk el másoknak is. Ez a történet úgy fejeződik be, hogy a nagy tömeg elhallgat, ezt az asszonyt odállítja Jézus középre, és azt mondja, hogy na akkor beszéljük meg, hogy mi történt itt, mondd el a többieknek is, tehát egyfajta bizonyságtétel. És közben ezt a nagyon kellemes állapotot megzavarja valami. Ugyanis azért indult el a tömeg, mert volt egy ember, akit úgy hívnak, hogy Jairus, aki azt mondja, azt üzeni Jézusnak, hogy gyere el az én házamhoz, mert a lányom beteg, és gyógyítsd meg. És elindul Jézus a tömeggel Jairus házához, és közben történik ez a vérfolyásos asszony története. És amíg ott mindenki boldog, és csodálkoznak az emberek, hogy hú, hát ez fantasztikus, hát Jézus meggyógyította, éppen hogy csak hozzáért, és az asszony visszajelezte, és most egészséges, és minden. Szóval az embereknek az álla leesett, és próbálják visszarakni, és minden ott csodálkozik mindenki. Egyszer megjelenik egy ember, Jairusnak az egyik szolgája, és azt mondja, hogy most már hagyd békén a mestert, nem kell fárasztani, nem kell, hogy jönni, miközben meghalt a gyerek. Tudjátok, hogy ez a gyerek hány éves volt? 12 éves volt. Egy 12 éves lány a betegségébe közben belehalt. És nem tudom, hogy emlékeztek arra, hogy amikor ezt a nagy örömködésbe és a jó hangulatba megszól ez az ember is elmondja, hogy hagyd békén a mestert, most már nem kell jönni, vége, nincs remény, meghalt a gyerek. Akkor Jézus odafordul Jairushoz, az apukához, és tudjátok, mit mond neki? Ne félj, csak higgy. Ez nem logikus, de nagyon működő dolog. Amikor azt mondják, hogy meghalt a gyereked, vége mindennek, akkor Jézus azt mondja neki, nem a fekete ruhát keresd, meg a gyász, meg a izé, meg a... hogy ne félj, csak higgy. Igaz, hogy egy kicsit eltelt az idő, igaz, hogy most megállt egy kicsit ez a folyamat, de megyünk tovább, és majd történni fog valami. Ha hiszel, akkor meg fogod látni. És oda megy Jézus a házhoz, föltámasztja ezt a kislányt, és újra visszakapja a család, ezt a kislány visszakapja az életét, és működik minden. És most nem akarom elmondani a Jairus történetének a prédikációját, azt majd egyszer máskor, de ez nagyon-nagyon fontos üzenet volt Jézus részéről ennek a reménytelen édesapának. Ne félj, csak higgy. És itt a 12. születésnapon én ezt szeretném kiemelni, és ezt szeretném valamennyi ötöknek így a szívére helyezni, hogy a következő időszakunkat, a következő korszakunkat, akár személyesen, akár a családodban, akár a gyülekezetedben, nagyon-nagyon meg fogja határozni az, hogy amikor Jézus azt mondja neked, hogy ne félj, csak higgy, és menjél tovább, hogy akkor tudsz-e tovább menni, vagy azt mondod, hogy úgy sincs ennek értelme, annyi szó próbálkoztam vele, és nem mész tovább. És akkor beleragadsz a múltba. És hiába megy a naptár előre, meg az idő, és mások áldást nyernek, te ott maradsz. Ha viszont hiszel abban, amit Isten mond, megragadott hittel azt, amit Isten mond, megérted, hogy itt valami különlegességről van szó, és azt mondja, hogy igen, hinni akarok, akkor tovább tudsz menni. És én így szeretnék a Kőszikla gyülekezetnek boldog születésnapot kívánni, hogy legyünk egy ilyen hittel teljes gyülekezet, akik elhisszük azt, hogy amikor Isten szól, és azt mondja, hogy ne féljetek, csak higgyetek és menjetek tovább, vagy mindegy, hogy eddig mit csináltatok, most próbáljuk meg újra. Mint ahogy a tanítványoknak mondta, hogy egész éjjel haláztunk, semmi nem működött, és azt mondja, nem baj, újra csináljátok meg. Ugyanazt, ami tegnap este nem, vagy egész éjszaka nem működött, most ha visszamentek, egy fél órán belül működni fog. És mi történik? Működik. Miért? Mert ezt Jézus mondja. Boldog születésnapot, kedves Kőszikla gyülekezet, ne féljünk, csak higgyünk, Isten áldjon meg bennünket. Amen.